7 óra 18 perc van, folytatjuk a reggeli monitort. Egy mini Pearl Harbort akadályozott meg Elon Musk az orosz-ukrán háborúban, azzal, hogy a tavalyi évben kikapcsolta a Starlink műholdas kommunikációs hálózatot a Krím partjainál, így pedig meghiúsult az orosz haditengerészet ellen tervezett ukrán támadás Szevasztopolnál. Mások mellett ez is kiderül abból a könyvből, amit Walter Isaacson írt, a világ egyik leggazdagabb vagy a leggazdagabb emberéről, Elon Muskról, de további érdekes részletek is biztosan benne voltak ebben az egyébként önéletrajzi szemléletű könyvben. Itt van velünk a telefonvonalban Martin Kovács Miklós, külgazdasági szakújságíró. Szervusz, üdvözöllek!
Minden jót mindenkinek.
Te még milyen részleteket olvastál ebből a könyvből, vagy mit tudsz róla? Ez tényleg Elon Musk felcseperedésétől kezdve a világ leggazdagabb embereig válásáról szól gyakorlatilag? Tehát ez egy életrajzi, bibliográfikus könyv abszolút?
Hát egyrészt igen, másrészt meg rendkívül közel engedte magához a szerzőt, ugye Elon Musk. Itt egy olyan szerzőről van szó, aki korábban már olyan könyvekkel robbant be a köztudatban, mint az Einstein, Leonardo da Vinci, Steve Jobs, Benjamin Franklin, Henry Kissinger, szóval egy igen jeles szerző alkotta meg ezt a könyvet, és ő maga mondta, hallgattam egy 2 órás beszélgetést vele, hogy Musk példátlanul nyitottnak bizonyult irányában, és lényegében végig kísérte hosszú időn keresztül a mindennapjait, a döntéseit, a problémáit. A gyerekkorát illetően is érdekes részletek derülnek ki, ugyanis ugye Dél-Afrikában született, és egy rendkívül agresszív, pszichológiailag elnyomó apa társaságában nőtt fel sokáig, tehát tulajdonképpen sokan az ő személyiségének a formálódását a jelenlegi helyzetben is visszavezetik erre az időszakra, azzal együtt, hogy különleges képességeket is jelöl a könyv, mint például ugye nagyon sokan pozitívnak értékelik azt, hogyha valaki multitasking, azaz egyszerre sok mindennel tud foglalkozni. Nos, Musk állítólag a könyv szerint nem egyszerre foglalkozik mindennel, hanem mindig egy dologgal, de akkor nagyon intenzíven, és sok dologgal foglalkozik, tehát felosztja a napját, adott esetben sokszor a napjának a túlnyomó részét egy-egy órákra, és akkor csak azzal foglalkozik, ami neki fontos. Ami neki fontos, a könyvszerző szerint 3 fő nagy területet lehet megjelölni, az a marsutazás előkészítése, az elektromos autózás általánossá tétele, illetve az energia termelésben, szolgáltatásban az akkumulátoros technológia globális elterjesztése, és az, hogy a mesterséges intelligencia kontroll alatt lehessen. A könyvben egyébként valóban botránykő, de csak egy kis rész az, amit említettél, Ukrajnával kapcsolatban. Már is jelezte a kiadó, hogy következő kiadásokban ezt majd nem teszik bele, mert nem egészen pontosan úgy, meg nem úgy, meg szóval most már óriási balhé van belőle, de az kétségtelen, hogy jó néhány szemöldököt fölvonásra kényszerített az az információ, hogy Musk állítólag rendszeresen konzultál az orosz kormányzat vezetőivel, adott esetben beszélt Putyinnal is, szóval itt már is szenátusi vizsgálatot is elkezdtek sürgetni ellene.
Igen, ő abszolút nem az ukránok kedvence, az tűnik ki a híradásokból. Az viszont talán kijelenthető, hogy Musknak miközben rengeteg üzleti vállalkozása van, ezeket te is felsoroltad. Azért egyre inkább az is látszik, hogy egyfajta megmondó szerepbe helyezi magát, egyfajta közéleti szerepet követel magának. Egyesek szerint már talán politikai babérokra is törhet. Musk közéleti érdeklődéséről mit tudhatunk meg ebből a könyvből? Vagy mit gondol magáról?
Szerintem a legcélra vezetőbb az, hogyha valaki végig tudja kísérni a Twitter megvásárlásának a történetét. és mindazt, amit ezzel megvalósított, egy 20 éves álom vált valóra. Valóban egy olyan típusú kommunikációs platform az, amit ő kitűzött maga elé sok egyéb mellett, ami most úgy tűnik, hogy megvalósulni látszik. És kíméletlen vezetőként, ami egyébként a zsenialitása mellett szintén ott szerepel, működik, más vállalatainál is másodpercek alatt emel a mennyekbe, illetve rúg ki embereket, vagy adott esetben nagy létszámú csapatot, hogyha az ő zseniális gondolkodása úgy ítéli meg, hogy erre szükség van. Szóval a közéleti szerep az majdnem, hogy nem automatikusan adott a platformjával, és úgy hiszem, hogy ő azért valójában oda helyezi magát, ahol egyébként alig, ha nem van is, hogy egyedi. Tehát nem lehet általánosítani, nyilván nem egy tradicionális politikai szerepre törekszik, de a hatását tekintve, meg azok a messzire távlatban mutató víziók, amelyeket ő fölvázol, azok ugye nem csak a technikai fejlesztést, vagy az űrkutatási fejlesztést igénylik, hanem a befolyás növelését is. Ez amúgy megtörténik, és sokan aggódnak is amiatt, hogy például az amerikai űrkutatás most már igen erősen elkötelezett a SpaceX, a Musk tulajdonában lévő cég tevékenységéhez. Tehát itt azért sok kérdőjel is van, nyilván ellenlábasai is vannak, de hát a könyvet elolvasva, illetve figyelve a körülötte gerjedő nem kis hullámokat, azt hiszem, hogy nagyon izgalmas történeteket tudunk tapasztalni mindarról, ami körbevesz bennünket.
És ez szinte biztos, hogy nagyon jól fogy. Te is mondtad, hogy lesznek még újabb kiadások majd, amiben néhány zűrösebb ukrajnai történet nem fog már bekerülni, de beszéljünk most a tényleges politikusokról, ugyanis a hír összefoglalóban is vezetőhírként közöltük, hogy az amerikai képviselőház elindít egy vizsgálatot, aminek a vége az úgynevezett impeachment eljárás lehet, annak a vége pedig az elnök elmozdítása. Egyébként ilyenre még nem volt példa az Egyesült Államokban, mármint hogy ebből az eljárásból kifolyólag valaki távozzon. Most Joe Bidennel szemben a republikánus többségű képviselőház fogalmazott meg ilyen igényeket, törekvéseket. Mennyire kell izgulni a Bidennek ettől?
Hát figyelnie kell rá nyilvánvalóan, mint ahogy 9 hónapja zajlanak alacsonyabb szintű vizsgálódások az ügyben, hogy vajon az ő fia annak idején, Hunter Biden, Ukrajnában, amikor szerepet vállalt olajipari cég igazgató tanácsi pozíciójában, akkor nem kedvezette anyagilag az akkor éppen alelnöki pozícióban lévő édesapjának, Joe Bidennek. Na most pillanatnyilag egy szintet lépett ez a vizsgálódás, ugyanis a házelnök Kevin McCarthy, republikánus párti politikus, ugye voltaképp lehet azt mondani, hogy a szélső jobb a képviselőházon belül, tehát a szélső jobb csoport markában van, mert az ő megválasztását ők tették lehetővé 15 forduló sikertelen szavazás után, és a feltételek között olyanok szerepeltek, amelyek, ha úgy tetszik, belekényszerítik McCarthy-t a szélsőjobbosok követeléseinek a tiszteletben tartására. Nos, a Trump-al jó szövetséget és kapcsolatokat tartó politikusok ebből a csoportból keményen nyomulnak, és olyan képviselőházi vizsgálódások folytatódnak, és emelkednek magasabb szintre, amelyek valóban oda vezethetnek, amit mondasz. Pillanatnyilag a politikai realitása mindennek nem túl nagy, mert a szenátusban pillanatnyilag demokrata párti többség van, és ugye annak idején Trumpot 2-szer is elítélték impeachment eljárás során a képviselőházban, de a szenátus megakadályozta, hogy valóban elmozdítsák hivatalából. Szóval ez inkább a 2024-es elnökválasztásnak szól, tovább gyengítendő, vagy megpróbálni megrendíteni Biden pozícióit.
Joe Biden a napokban elutazott egy fontos országba, amerikai szempontból fontos országba, történelmileg meghatározó országba, Vietnámba, tette mindezt a G20 csúcs után. Mindenkinek az amerikai-vietnámi viszonylatban a vietnámi háború jut eszébe, amely eléggé megrázó végösszegű volt az USA szempontjából, ugye a hidegháború idején. Miről volt szó Biden vietnámi tárgyalásán egyáltalán? Ez jelenthető-e az is ki, hogy ez egy igazán szimbolikus látogatás volt, vagy az utóbbi időben azért már sok amerikai elnök ellátogatott Vietnámba?
A szimbólumoknál mindenképpen sokkal magasabb szintre jutott ez a dolog, hiszen a 100 millió lakosú, egyébként ugye kommunista vezetésű Vietnám egy hatalmas fejlődési ív során megpróbálja felhasználni az amerikai kapcsolatokat is, és ezt dokumentumban, együttműködési dokumentumban rögzítették, ami azért nem általános dolog. Joe Biden meg a vietnami miniszterelnök részt vett azon a befektetési és technológiai konferencián, amelyen ott voltak amerikai részről a Google, az Intel, az Amkor, a Marvel, a Global Foundries és a Boeingnek a vezetői is, a mesterséges intelligencia, a chipgyártás, általában a pénzügy technológiai együttműködés az rendkívül fontos szerepet játszott ezeken a találkozókon, és mondhatni azt, hogy nem apró pénzre, hanem pénzre fogják váltani ezt a kapcsolatot. Vietnám számára ez mindenféleképpen egy fontos lehetőség, akkor is, hogyha a Vietnám balanszírozik Kínával fenntartott kapcsolataival, hiszen hát a szomszédos Kína nyilván nem nézi jó szemmel ezt a fajta közeledést, de Vietnám úgy érzi, hogy saját jogon mozoghat, és ezrével küldi a vietnami egyetemistákat az Egyesült Államokba tanulni. Mindenképpen szeretné hasznosítani azt a tudást, meg pénzt, meg lehetőséget, amit az amerikai együttműködés kínál, miközben persze ott van, ahol van, tehát Kínával fenn kell tartani a jó kapcsolatokat.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságírót hallották a Reggeli Monitorban az elmúlt percekben. További szép napot kívánok!
Minden jót mindenkinek!
Hamarosan friss hírekkel jövünk itt a Reggeli Monitorban, 7:30 után pár perccel.